Köszöntök mindenkit még egyszer. Magamról nagyon röviden, és ez a bemutatkozás most azért is jó, mert részben erről fogok beszélni. Elég régóta foglalkozom üzleti tanácsadással, adatelemzésekkel, és talán erről annyit érdemes mondani, hogy a 90-es évek második felétől egészen a 2010-ig ez egy nagyon jó szakma volt, amíg a válság be nem gyűrőződött. Nagyon sok cégnek nagyon sok adatelemzést kellett készíteni. Az utóbbi 4-5 évben azonban a válság felszínre hozott egy újfajta igényt, gyors megoldás kell. Tehát nincs időnk pilotokra, nincs időnk esettanulmányokra, nincs időnk a pilotjára, meg semmire nincs időnk, azonnali megoldás kell, és ez nem a tanácsadás, hanem egy szoftveres megoldás például, és egyre inkább kezdtünk abba az irányba elindulni, hogy különböző olyan szoftvert fejleszünk ki, melyek alkalmasak üzleti problémák megoldására. Hogy itt ezt röviden el is mondtam, tehát amiről ma fogok beszélni majd, két dolog, hogy építjük fel mi egy szoftvert, hogyan jutottunk el az A-tól a B pontig, illetve amiről maga az előadást felkértek, hogy hogyan is kell ezt oktatni, nem triviális, nagyon sok esetben egy szoftver sikerének a titka azon múlik, hogy tudják használni a felhasználók, vagy sem. Ki az, aki már találkozott olyan szoftverrel, hogy egyszerűen 5 perc után vagy 10 perc után feladta és soha többet nem kapcsolta be. Nagyon örülök, hogy van olyan, aki ilyennel nem találkozott, irigylem is egy kicsit, sajnos én is találkoztam ilyennel, és nem biztos valójában, hogy ez a szoftver nem jó számunkra. Lehetséges, hogy olyan problémánkat oldja meg, amiről nem is álmodtunk, csak egyszer nem jöttünk rá, hogy hogy indul el például. Megjegyzem halkan zárójelben, hogy ugye onnan vettem észre, hogy öregszem, hogy nagyon sok esetben a 12 éves kislányom viszont pitty, patty és mindent megold 5 perc alatt, hogy azonnal rájön, hogy mi hogy működik. Különösen igaz ez a mobil applikációkra. Tehát egyrészt szükségük van a cégeknek gyors megoldásra, de hiába gyors ez a szoftver, ez a megoldás, ha nem tudják használni, és majd arról fogok beszélni, hogy tudják használni. Itt csak zárójelben megjegyzem, hogy egyébként szükségük van információra, adatokra, óriási a cégek adatészsége, mindent akarnak tudni, és az egyszerű formátumra, itt utalok arra, hogy valamilyen szinten az egyszerűsödés irányába megy a világ. Tehát ha most akár a hétköznapjainkat nézzük, mondjuk a tévéműsorokat nézzük, és megnéznénk az elmúlt 20 évet vagy 10 évet, akkor azt lehet látni, hogy egyre inkább egy nagyon gyors, nagyon primitív, nevezzük így, irányba megy ez az egész média, mert az emberek agya kezd úgy átalakulni, hogy vagy 3 perc alatt megértek valamit, vagy élvezek valamit, vagy több időt nem foglalkozom vele. És ehhez alkalmazkodunk nekünk is, amikor fejlesztünk egy szoftvert. Erről most nem beszélek, hisz majd a szoftvereknél erről lesz szó. Egy-két érdekes dolog, ami ilyen kezdeti próbálkozásunk volt a fejlesztéseknél, és ez egyébként nem sikkadt el. Az első ilyen próbálkozásunk, amikor a tanácsadás után kinéztünk, hogy mit lehetne csinálni, az adatgyűjtés, és mi az, akit mindenki érdekel. Tehát mi az a dolog, ami mindenkit érdekel? Ugye a fizetés. Tehát jól keresek, rosszul keresek, stb. Elkészült egy applikáció, ami alapján megtudja bárki, egy riportot kap, bár itt most nagyon nehezen lehet látni a színeknél, hogy ha bepötyögi, hogy mi a végzettsége, stb., azonnal látja, hogy ő mennyire keres jól. Tehát a végzettsége, életkora, tapasztalata szerint alapján neki mennyit kéne keresni, és hogyha a zöld tartományban van, az azt jelenti, hogy nagyon jól keres, ha piros, az azt jelenti, hogy kiszipolyozzák a vérét, ennél sokkal többet érdemelnek.
Magyarországi összehasonlítás
Ez a Magyarország, igen. Pár héten belül egyébként inaktív lesz, aktív lesz újra, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy mögötte egy nagyon mély analitika van, amit senkinek nem kell tudni, hogy ezt most hogy számoljuk ki, milyen regressziós modell, stb. Egyszerűen mindenkit csak az érdekel, hogy hogy keres. És az összes többi tudomány az őket nem érdekli. Egyetlen elvárása volt a felhasználónak, hogy egyszerűen lehessen kezelni. És akkor nagyon elgörültünk, hogy milyen jó, mennyire népszerűek tudnak lenni a megoldásaink. Aztán eljutottunk egészen odáig, és ezt majd egy kicsit bővebben kifejtem, hogy biztosítási csalásokat is detektálunk, és amikor eljutottunk odáig, hogy ilyen gráfokat rajzolunk fel, azt vettük észre, hogy a biztosítási kárszakértők riadtan néznek ránk. Tehát értették, hogy valami nagyon-nagyon jó dolgot csinálunk, de riadtan néztek a főnökükre, hogy úristen, most nekem ezzel kell dolgoznom innentől kezdve. Egy árva szót nem értettek az egészből. És miután ezt a széles spektrumot bejártuk, eljutottunk odáig, ahhoz, hogy sikeresek legyenek a fejlesztéseink, ahhoz nagyon sok mindent kell csinálni. Nem elég az, hogy önmagában jó egy szoftver vagy egy megoldás, hanem reflektálnunk kell az igényekre, reflektálnunk kell arra, hogy mi az a befogadó szint, amit egy ügyfél el tud fogadni. Jó, hát ez volt a bevezető, ez volt, ami rólam szólt, a háttér. Mi lesz a tartalom? Nagyon röviden beszélek a BI szoftverekről, adatelemző szoftverekről, azért egyszerűen én ebben a területen dolgozom, hogy lássátok, hogy mi az a világ, ahol nekem, mint fejlesztőnek, mint adatelemzőnek, mint tanácsadónak sikereket kell elérnem. Utána fogunk beszélni arról, hogy honnan indultunk el, hova jutottunk, és milyen tapasztalatokat szereztünk, mind a fejlesztésnél, mind az oktatásnál. A BI az az üzleti intelligenciának a rövidítése. Azt kell erről tudni, hogy lassan és észrevétlenül minden napunk része lesz. Tehát az üzleti intelligencia, az adatelemzés, az adatbányászat, az teljesen a hétköznapunk része lesz. Itt utalnék arra, hogy vannak például már ilyen intelligens portálok, különösen Amerikában, amely megmondja, hogy mikor érdemes venni például egy repülőjegyet. Ugye az napról napra változik, vagy egy hotelnek a szobának az ára napról napra változik az online portálokon, és ilyen mindenféle intelligenciával előre tudják jelezni, hogy na most kell vásárolnod, mert ezután már csak emelkedni fog, stb. Rengeteg okostelefonra fejlesztett applikáció van, amelyik szép lassan ilyen intelligenciákat tartalmaz. Maga a mobil BI kifejezés, az napjaink egyik sztár kifejezése. Amerikában, Nyugat-Európában az üzletemberek már nem a laptopjukon nézik meg, hogy hogyan értékesítettek régióról régióra, hanem előveszik a mobiljukat, és 2-3-at kattintanak, és már is látják, hogy regionálisan hogy alakultak az értékesítési számok, és ez alapján akár fel tudnak hívni szakembereket, hogy na, mi történt, hogy visszaestünk itt és itt. A BI ez egy nagyon széles terület. Három nagy területet foglal magában. Az egyik az, hogy irgalmatlan mennyiségű adatok keletkeznek. Ez azt hiszem senkinek nem újdonság. Ha csak a hétköznapjainkat nézzük, akkor például ott van a Facebook. Elképzelhetetlen nagy adatbázis van mögötte, vagy ott van az Amazon. Elképesztő méretű adatbázis van mögötte. De van egy még nagyobb adatbázis, maga az internet. Amikor fölmegyünk az internetre, akkor gyakorlatilag azonnal az első dolgunk sokszor, hogy a keresőbe beírunk egy kifejezést. Ugye a Google-be, vagy nem is tudom, valaki, van-e, aki mást használ, mint a Google-t Magyarországon? Senki. Hát rengeteg van. Például ugye van a Bing a Microsoftnak, az még úgy, ahogy jó egyébként, és van rengeteg, tehát nekem milyen nagy böngészők vannak? Van a Chrome, azon kívül Firefoxot használnak, és a Firefoxt legalább 5 keresőt felkínál. Persze beállítottam, hogy melyik legyen az alap, nálam a Google, de rengeteg kereső van, én teszteltem, Google, Bing a legjobb. Na de visszatérve, ezek a keresők, ezek irgalmatlan mennyiségű adatbázisot kezelnek. Ha valaki után olvasva, hogy megtudja, hogy nem tudom, hallottak-e róla, a Google megvette egy vízerőművet, mert rájöttek, hogy a szerverpartjuka már akkora áramot fogyaszt, hogy egyszerűbb, hogyha nem megveszik az ottani MVM-től, vagy nem tudom milyen EON-tól, hanem egy saját erőművet üzemeltetnek. Tehát, hogy el lehet képzelni, hogy mekkora adatparkot kezelnek. Tehát a BI-nak az első területe az, hogy nagy adatbázisokat tudjunk kezelni. Adattárházak, most már van ez a nagy kifejezés, a Big Data. Ez egy külön tudomány. A másik gombóc a BI-nak a riportoló rendszerek, hogy oké, vannak adataink, de szeretnénk gyors információkhoz jutni, riportokhoz, és ez már művészi szintre emelkedett, rendkívül gazdag, tudással rendelkező szoftverek vannak, melyekkel nagyon szép, vizuálisan nagyon szép riportokat tudunk gyártani. Ez a második nagy kupac. És van a harmadik, az adatbányászat. Az adatbányászat, amivel én is sokáig foglalkoztam, meg foglalkozok, az óriási adatmennyiségeket elemez, és próbál úgynevezett rejtett összefüggéseket feltárni az adatokból. Mondok egy példát, mondjuk van egy telekommunikációs szolgáltató, és meg szeretnéd tudni, hogy melyik ügyfél fog elmenni a következő hónapban, akkor ezt nem véletlenszerűen tippelik meg, mondjuk ő, és akkor vagy eltaláljuk, vagy nem, hanem ilyen adatbányászati alapelemzésekkel sorba rendezik az ügyfeleket, és ezek a szoftverek annyira intelligensek, hogy az elejére általában megtalálja azokat, akik tényleg el akarnak menni. De például arra is használják az adatbányászatot, hogy szűri a spameket. Ki az, aki például Gmailt használ? Milyen sűrűn kapnak spameket a Gmailbe? Én speciál idén 3-at kaptam. Persze, meg lehet nézni a spameket. Egyébként meg is kell, mert volt egy nagyon fontos üzleti levelem, egy szerződés, és állandóan nyaggatott, hogy miért nem írom alá, és kiderült, hogy véletlenül a rendszer a spamek közé rakta. Tehát ilyen irányú hiba is van. Majdnem nem jött létre az egész. Kérdeztem is, hogy mit csináltál korábban, hogy téged a spamek közé raknak. Aki viszont 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt e-mailezett, az majd megőrült, annyi spam, annyi szemét érkezett be. Az, hogy a Google hogyan szűri ki, hogy mi az, ami spam, mi az, ami nem, az adatbányászat. Sőt, most már a legújabb Gmail az 3 részre osztja a leveleinket. Ugye mindenki észrevette, sima e-mail, promóció és a közösségi levelek. Azóta egyébként nem nézem a másik kettőt, tehát a promóció, tele vagyok ilyen elolvashatannal, mert lusta vagyok rámenni, hogy van-e valami érdekes. Tehát ez is adatbányászat. És én is ezzel foglalkoztam többek közt. Viszont az adatbányászatnak vannak szintjei. Világos, hogy a Google, vagy a Microsoft, vagy a Yahoo meg tudja vásárolni a világ 100 legjobb matematikusát. Hogy innentől kezdve célszoftvereket fejleszten nekik, és olyan hardvert rak alájuk, hogy elképesztő tudást tudnak felhalmozni. Viszont Magyarországon vagyunk, Magyarországon se én, se önök, se a cégek nem gazdagok, legalábbis amerikai vagy ázsiai szemszögből. És ezeknél a cégeknél úgy működik ez, hogy van egy kis adatvagyonuk. Ugye, ami az OTP-nek van adatvagyona, az Magyarországon nem kicsi. De nemzetközi viszonylatban az semmi. Az gyakorlatilag bizonyos tekintetben azt is lehet mondani, hogy kerekítési hiba egy nagyobb pénzintézetnél. És nekünk van egy adatvagyonunk, és vannak nagyon jó szoftverek, adatbányászati szoftverek, amikkel ezt lehet elemezni. A legkorszerűbb adatbányászati szoftverek az úgynevezett data mining suite-ek, a SAS Enterprise Miner-e és az IBM modellerje, korábban Clementine-nak hívták. Ezek kiválóan alkalmasak arra, hogy elvesszük a bank telco cégnek az adatait, mellé rakjuk ezt a szoftvert, és okosak leszünk, és ki tudjuk szűrni az elvándorlókat, a csalókat, mely cégek jutnak csődbe. Tehát nem kell felvásárolni a világ 100 legjobb matematikusát, és mégis nagyon gyorsan eredményekhez tudunk jutni. Aztán vannak célszoftverek, vannak például olyan szoftverek, amelyek konkrétan online kereskedőházaknak ajánlórendszereket fejlesztenek ki. Gondolom, ki az, aki például volt az Amazonon? Na, fiatalok, hát onnan is lehet rendelni nagyon sok jó dolgot. Hát az Amazonnak elképesztő ajánlórendszere van, tehát komolyan elképesztő módon kitalálja, hogy engem tényleg mi érdekelhet a korábbi vásárlásaim alapján. És hát ki az, aki hallotta ezt a kifejezést, hogy open source szoftverek? Az open source szoftvereket azért érdemes a fiatalságnak is megismerni, mert ezek ingyenes szoftverek, tehát bárki letöltheti ezeket a szoftvereket. Például a RapidMiner, most valaki kimegy, és annyira jó előadásnak tartotta a mai előadást, hogy innentől kezdve rohan is adatbányász akar lenni, nagyon egyszerű dolga van, letölti a RapidMiner szoftvert. Ez a RapidMiner szoftver szinte mindent tud, amit például a SAS Enterprise Miner, és tud elemezni. Ezek az open source szoftverek nagyon kezdenek el terjedni a világban, hogy mi az üzleti modellje, én most nem mennék bele, de nem átverés, tehát nem arról van szó, hogy holnap után már fizetni kell érte, ezek tényleg nagyon szépen működnek, és lehet használni őket. És ezek a dolgok azok, ami miatt ezek a szoftverek nagyon népszerűek, nagyon sikeresek, nagyon komoly eredményeket értünk el az elmúlt 15 év alatt. Ezekben én most nem megyek bele, hogy melyik hol szerepel. Így néz ki egyébként például az IBM modellernek a felülete, és akkor egy kicsit már menjünk bele. Ugye arról van szó, hogy egy szoftvert hogyan lehet megszerettetni, oktatni a túloldallal, a kezdő adatbányászokkal vagy kezdő felhasználóval. És például ennek a szoftvernek a sikere abban rejlik, hogy egy óra alatt már sikerélménye van az embernek. Tehát innen a palettáról feldobál ikonokat, összeköti, beköt egy adatbázist, és már is van egy gyönyörű elemzése, színes, szagos, stb. Elemzése. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincs értelme hosszú évek alatt egyre mélyebb és mélyebb dolgokat elérni, de nincs is az a faktor, például ki az, aki teniszezik, vagy teniszezett. Ugye a tenisznél sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy a 5 perc után vagy egy óra után már sikerélménye van az embernek. Tehát gyakorlatilag abból áll az egész élete, hogy labdákat szed, és ugye nagyon sokan így feladják, és inkább keresnek valami mást. Ugyanez a szoftvereknél, hogyha nincs sikerélményünk az elején, akkor ott hagyjuk. Itt gyakorlatilag ez a szoftver elérte azt, hogy fél óra alatt akár egy fanatikus csinál. Persze veszélye is van, én például tartottam egy oktatást Macedóniába, egy ottani mobil cégnek, és egy napig tartottam, vagy két napig a Clementine-t, és ugye elég gyorsan megértették az alapokat, és a végén odajöttek hozzám, hogy akkor ők ugyanolyan jól tudnak adatbányászkodni, mint én. És akkor hümmögtem, hogy biztos, igen. És közben volt egy projekt is, ahol pont ilyen ügyfélelvándorlást kellett előrejelezni, és a projekt végén megmutattam, hogy mint működik az egész, kik a veszélyeztetettek, kik nem, és nagyon gyorsan húzogattam az egeret. és fél óra a nézegetés után ugyanez a hölgy kibökte, hogy azért én jobban tudok adatbányászkodni, mint ő. De azt az illúziót, az két nap alatt elhintette az egész, hogy én két nap alatt megtanultam, és adatbányász vagyok. Egy szoftver egyik sikerének ez a kulcsa. Jó. Akkor a tapasztalataim alapján mitől jó egy elemző szoftver? Nagyon sok szoftvert láttam. Láttam, ami sikeres lett, láttam, ami nem. Például nem tudom, gondolták volna-e, hogy az Excel is egy adatbányászati szoftver, a minden ilyen tanulmányban ott szerepel, hogy hanyadik, stb. Excelt is van, aki szereti, van, aki... Ki az, aki szereti az Excelt? És ki az, aki gyűlöli? Senki. Jó. Egyébként még a három, ugye van ez a három, ez a PowerPoint, Excel, Word, még majdnem azt mondja, hogy az Excel tényleg a legjobb. A Word még mindig tud nekem kellemetlenséget okozni. Itt akár beszélhetnénk arról, hogy vannak olyan szoftverek, amit gyűlölünk, de mégis használunk. Miért? Mert nincs más. Nincs más. Tehát ezzel vissza is élnek sokszor cégek. Tehát mitől jó egy elemző szoftver? És itt egy kicsit általánosíthatunk is bizonyos esetekben. Az egyik az, hogy gyorsan megérthető legyen a logikája. Tehát itt például említettem, hogy van a RapidMiner szoftver. Ki az, aki emlékszik rá a RapidMinerre, hogy milyen szoftver volt? Open. És ez mit jelent? Hogy ingyenes, ugye? Hát, és azt is elmondtam, hogy van egy üzleti modell mögötte, elárulom. A RapidMinert én 15 éves adatbányászati tapasztalat, nem jöttem rá, hogy hogy működik. Letöltöttem, betöltöttem adatokat, és sírtam, hogy nem igaz, hogy ez hogy működik, pedig nagyon hasonlít a Clementinehoz, ikonokat kell összekötni. Az üzleti modellja pedig nagyon okos szoftver, ugyanis a RapidMinernek az az üzleti modellje, hogy ez a cég nagyon szívesen tart oktatást, egy hetes oktatást, ahol megtanítják, hogy hogy kell használni. Ugye Németországban, ez egy német szoftver, egy ilyen tanfolyamnak az ára, egy hetes tanfolyam ára 2 millió forint. Nagyon halkan megjegyzem, hogy az alapverzió a Clementine-nak ugyancsak 2 millió forint. Tehát, hogyha jobban belegondolunk, ez egy zseniális ötlet, hisz nem fizetünk licenc, de ahhoz, hogy tudjam használni, ahhoz nagyon komoly pénzeket kell fizetnem, és már is ugyanott vagyunk gyakorlatilag. Az, hogy kényelmesen felhasználható legyen, az egyre inkább széles tartományban mozog, hogy kinek mi a kényelmes. Én azt vettem észre, hogy az érintőképernyős világban a fiataloknak már teljesen máshogy jár az agyuk, mint én, aki 20 évvel ezelőtt kezdtem, mert 25 évvel ezelőtt gépek előtt ülni. Én még mindent egérrel húzogatok, egy fiatal már csak az érintőképernyő előtt tud. Tehát ez kezd szétválni, hogy mi az, hogy kényelmes, mi az, hogy kevésbé kényelmes. És nagyon sokszor van az, hogy ugye például a mobil BI azért jött létre, hogy akinek itt kényelmes, itt nézegesse, aki továbbra is gép előtt akar ülni, az nézen azt, és kvázi két különböző szoftvert nyújt az ügyfeleinek. Aztán nagyon fontos az ilyen szoftvereknél, hogy nagyon erős legyen az algoritmus, nagyon jó elemzéseket csináljon, és úgy általában minden szoftvert azért veszünk, mert valamit meg akarunk vele oldani, és nagyon sokszor derül ki, hogy az arra, amire vettük, arra pont nem használható, mert pont a lelke az nem jó. Ez az eladásnál nem gond, de később a használatnál kiderülhet, hogy nem ér semmit. Aztán nagyon fontos, hogy legyen támogatás a szoftverhez. Erről nagyon sokszor nem szoktak beszélni. Bármikor bármi van, bármilyen gondunk van, legyen hozzá úgynevezett support. Ezzel kapcsolatban nekem van egy élményem, gyerekeim is használják a számítógépet, az internetet, És legyünk őszinték, az interneten már egy nyitó oldalon, egy index nyitó oldalán olyan dolgok vannak, amit én, mint szülő nem örülnék, ha a 6 éves meg a 12 éves gyerekem látna. De hát semmi gond, mert volt ez a Dolphin nevezetű szoftver, nem tudom ki ismeri, amely blokkol, tehát az ilyen felnőtt tartalmakat blokkolja, és egyből letöltöttem a számítógépemre, hogy a gyerekeim felnőtt tartalmat ne lássanak, én se, de a gyerekeim meg pláne ne. De aztán rájöttem, hogy ez a szoftver, ez nagyon nem. Ez nagyon nem, mert amikor már a nemzeti sportban nem láttam a Messinek a gólját, mert azt is valami felnőtt tartalom, nem működött tökéletesen ugyanis, azt is felnőtt tartalomnak tekintette, akkor eltelsz, hogy leveszem a számítógépről, de kért egy jelszót, amit én zseniálisan elfelejtettem, mint amit általában szoktunk, és sehogy, tehát bűvészkedtem, és egyszer nem bírtam leszedni a Dolphint, és akkor írtam egy levelet. Kiderült, hogy Magyarországon van egy valaki, aki foglalkozik vele, nagy nehezen válaszolt is, és leírta, hogy itt távolról keressünk egy időpontot, és akkor majd fél órát nagy nehezen leszedjük a számítógépemről. És azóta is ott van a számítógépemen. Ez úgy van, hogy úgy hónapokig nem működik a szoftver, és akkor néha aktivizálódik, nem tudjuk, hogy miért, és akkor tudom azt, hogy itt most hetekig nem fogok semmit látni, kár is bekapcsolni a számítógépet. Tehát a támogatás nagyon fontos a szoftvereknél. Nagyon fontos az, hogy amikor az emberek már használják a szoftvert, akkor a tapasztalataikat a következő verzión figyelembe vegyék. Tehát ne az legyen, hogy valamit elképzel egy cég, és abba az irányba megyünk, és az ügyfelek igényeit abszolút nem veszik figyelemben. Erre például nagyon jó példa a Microsoftnak a legújabb operációs rendszer, a Windows 8. Nem tudom, ki hallott róla, hogy mi az, ami eltűnt a Windows 8-ból. A start menü. És ugye gyakorlatilag ez volt a nagy ötlet, hogy ne legyen start menü, az összes többi, és mint kiderült, innentől kezdve gyakorlatilag a felhasználók sírtak, hogy hol van a start menü. Ugye 20 év alatt megszokták, hogyha bármit nem is értek, bármi nem is érdekel, de egy biztos pont van a start menü. És zseniálisan a Microsoft egyből kihozott egy 8.1-es verziót, ahol már van start menü az ügyfélnek, de azért, hogy lássuk, hogy azért a Microsoft csak egy nem megalkuvó, és azért ragaszkodik az alapelvelihez, a start menüpont az kikapcsolható. Persze senki nem kapcsolja ki, de azt meghagyták, hogy az jövő generációjának már nincs rá szüksége, de egyelőre hál' Isten figyelembe vették az ügyfeleknek az igényeit. És akkor ez a mostani tapasztalataimnak egy kicsit az összegzése, de akkor elkezdek egy mesét. Mennyi időm van? Mert mesélni nagyon sokáig tudok.
Van még egy fél óra.
Nagyon jó. Bele fogok férni, mert még lesz rengeteg díja, azért kérdeztem. 2007-ben elkezdtünk fejleszteni egy szoftver két szegedi matematikussal, hogy csináljunk egy hálózatelemző szoftvert. Azt hiszem nem kell mondani senkinek, hogy manapság már a hálózatok irgalmatlan népszerűséget bírnak. Más nem mondjunk a közösségi média, a Facebook. Ugye akkor még IVIV volt. Tehát 2007-ben az IVIV sokkal nagy. Ki az, aki még az IVIV-re rámegy? Senki. Tehát ez elképesztő. Tehát a csúcson IVIV volt minden, ugyanaz, mint most Magyarországon Facebook. Most Facebook van. Ki az, aki más közösségi oldalakat is használ a Facebookon kívül? LinkedIn az egy ilyen céges, és még más? Nem, Facebook most ugye a minden. Tehát az egy hálózat. De például a mobil kommunikáció is hálózat, hogy ki kit hív, stb. A lényeg az, hogy úgy éreztük 2007-ben, hogy mi csináljunk egy ilyen szoftvert magunknak. Ezt halál komolyan mondom. Ez szerelmünk volt a hálózatelemzés, ők matematikus, én üzleti elemző, és azt mondtuk, hogy nem akarunk úgy meghalni, hogy ne csináljuk meg ezt a szoftvert. Mindenki a saját pénzéből. Hárman összedobtunk 1 millió forintot, és megbíztunk egy kis fejlesztő céget, hogy csinálják meg nekünk ezt a szoftvert, ki is találtuk a nevét, a Sixtep. A fejlesztésnél alapvetően sok mindent tudtunk, csak az ilyen apróságokat nem, hogy kinek szálljuk, azon kívül, hogy magunknak. Egyáltalán van-e bármilyen igény egy ilyen elemző szoftverre? Abszolút nem csináltunk ilyen piaci felmérést. Milyen problémára lesz alkalmas, fogalmunk se volt. El akarjuk-e adni egyáltalán valakinek, fogalmunk se volt. Tehát gondolkoztunk azon, hogy akadémiai szektorban tudósok majd használják, és az nekünk, a lelkünknek ez gyönyörűség, hogy fejlesztjük a tudománynak az erejét, de hogy cégeknek is esetleg eladható és eladható mennyiért, ilyeneken nem gondolkoztunk. Van-e konkurens termék, és ha igen, azok mit tudnak? Abszolút nem érdekelt minket. Ugye mondanom se kell, ezeket direkt kihangsúlyoztam, hogy ha most elővennénk egy ilyen, hogyan fejleszünk szoftvereket, akkor pont ezek a pontok lennének, hogy bármelyik nem teljesül, az garantáltan bukásra van ítélve. Tehát ezeket mind figyelembe kell venni, ezek olyan kérdések, hogy fel kell mérni, választ kell tudni adni, és miután válaszokat kaptunk rá, akkor kell eldönteni, hogy egyetlen belevágjunk a fejlesztésbe. Egyetlen egy dolgot tudtunk, hogy mi milyen hálózatelemző szoftvert szeretnénk magunknak. Tehát ha már ilyen úri passzióból csinálunk egy ilyen szoftvert, azt mi tudtuk, hogy mi miért szeretnénk. Gyakorlatilag garantált volt az, hogy ez egy teljesen sikertelen próbálkozás lesz. Gyakorlatilag a véletleneknek a sorozata az, hogy ez sikeres lett, de mielőtt még belemennénk, ugye kitaláltunk, végülis egy dolgot kitaláltunk, az az, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy klasszikus Microsoftos felület. Ugye azok úgy néznek ki, hogy file, meg edit, meg mindenféle menüpontok, lebomlik, stb. És akkor használjuk. Hanem kitaláltunk egy ilyen lépésről lépésre el tudunk készíteni egy hálózatelemző szoftvert, hálózatelemzést, loading, building, applications modulokkal, és akkor ezt is szépen kitaláltuk, elindul az elemző, betölti az adatokat, felépíti a gráfokat, aztán csinál mindenféle fertőzési szimulációkat, és akkor mindenki elégedett. És akkor büszkék voltunk magunkra, és most nem megyek bele, de véletlenek szerencsés sorozat folytán az OTP megvásárolta 2009-ben, és akkor most kezdődik el az érdekes rész, hogy milyen visszajelzések voltak. Az OTP-ben egy ugyanolyan adatelemző ült, mint mi. Az egyik tulajdonos társamnak a volt tanítványa volt, aki ezt használta, és neki semmilyen visszajelzése nem volt, neki úgy jó volt, ahogy nekünk is, nagyon szépen használta a kockázati modellezéshez. Aztán egy másik bank is megvette, és a projekt végén jelezték, hogy ez végül is nem rossz, de a vizualizáció az nagyon gagyi, nem tudnánk-e valami jobbat. Mert ez így nekik még a jellemzőnek talál jó, de az adminisztrátoroknak nem. Jött az első pofon, hogy kéne jobb vizualizáció. Aztán utána megvásárolta egy biztosító csalásdetektálásra. Őket azt egyáltalán nem érdekelte az elemzés, őket csak az érdekelte, hogy megtaláljuk a csalókat vagy sem. Azt se érdekelte, hogy hogy működik, felület semmi nem érdekelte. Egyetlen egy dologot kértek tőlünk, hogy automatizáltan működjön. Tehát mindenféle humán emberi beavatkozás nélkül automatikusan havonta vagy naponta számolja ki, hogy mely esetek csalások, melyek nem. Ha pontos lesz a modell, akkor ők nem fogják kérdezni, hogy hogy működik, ha nem pontos, akkor meg úgyse használják. Tehát bejött egy újabb igény. Aztán egy romániai biztosító is megvette, az viszont használt mindent, viszont még új funkciókat kért bele. Aztán egy takarékszövetkezet is megvásárolta, ők meg azt mondták, hogy ez nagyon jó, minden szuper, de ők böngészőn keresztül szeretnék használni, mert ezt szokták meg az ügyfelek. És még sorolhatnám, rengeteg helyen volt eladás, projekt, stb., és rengeteg impulzus ért minket. És gyakorlatilag az a 2007-2010-11 közötti periódus arra tanított meg minket, hogy úgy kell szoftvert fejleszteni, hogy alkalmazkodunk a megrendelőkhöz. És végül is a konklúzió, például itt egy példa, ahogyan javítsunk a grafikus felületen, ez volt az eredeti, és most már ez például a Berényi Kft-nek, nem tudom, valaki nézi a Barátok közt című nagyon jó, komoly sorozatot, a Berényi Kft-nek a kapcsolati hálóját már külön ikonok mutatják, hogy melyik a cég, melyik a magánszemély, különböző kapcsolatok, stb. Ez már speciálisan egy megrendelőnk igényeinek megfelelően lett kifejlesztve. Hova jutottunk, miután használták a szoftvert és próbáltuk a fejlesztéseket bevenni? Oda jutottunk, hogy már több szoftver van a portfólióban, ugyanis rájöttünk, hogy az nem működik, hogy mindent belerakunk, minden igényt belerakunk egy szoftverbe. Az a halála egy szoftvernek, amikor egy mamuttá kezd nőni, és a végén már senki nem tudja, mi hol van. Mi úgy döntöttünk inkább, hogy három részre osztjuk az igényeket, és külön lett egy szoftver az elemzőknek. Ők ilyen okostóbiások, mint én is vagyok, meg a két tulajdonostársam, nekik annyira nem fontos a szépség, stb., nekik az a fontos, hogy minél érdekesebb elemzéseket tudjon csinálni. Aztán a biztosítóknak egy célszoftvert csináltunk, de őket aztán végképp nem érdekel semmiféle hókusz-pókusz, őket az érdekli, hogy egy rendszer a háttérben fekete dobozként rakja külön kalapba azokat a káreseteket, amelyek csalások. És aztán lett a harmadik kupac, ez a böngésző alapú, amelynek az a lényege, hogy az ügyfelek, a felhasználók, akár egy cégnél 100-200 adminisztrátor, ügyintéző, aki az ügyfelekkel beszél, az azonnal információhoz jusson a túloldalról az ügyférről, böngészőn keresztül, nem akar elemezni, nem akar fertőzési szimulációt, nem akar klasztereket, semmit nem akar, csak azt akarja, hogy például ez a cég, amelyik most hitelt akar felvenni, az annak a környezetében volt-e a múltban bedőlés, és mennyi. És ez alapján dönti el, hogy kap hitelt, vagy sem. Oké, kifejlesztettük a szoftvereket, vannak szoftvereink, és most jön az a dolog, két dolog van. Az első az, hogy el kell adni. Ugye olyan nincs, hogy a szoftver úgy magától, csak úgy hirtelen felhívnak engemet, hogy szeretném megvenni. Ilyen nincsen. El kell adni. Tehát kell értékesítési anyagokat csinálni, és ha megvették, akkor kell egy jó oktatási anyagot csinálni. És ezt a diát arra mutattam be, hogy a kettő nem ugyanaz. Tehát az értékesítési fázis nem egyenlő az oktatási fázissal, ugyan pedig látszólag ugyanaz. Egy értékesítésnél mit csinálunk? Bemutatjuk a szoftver összes funkcióját, ugye? Vagy egy csomó funkcióját. Mit csinálunk az oktatásnál? Bemutatjuk a szoftver funkcióját, és mégis teljesen más. Itt egy diát mutatok arról, hogy mi például hogy szoktuk bemutatni a szoftverünket. Ugye szintén, hogy is mondjam, tehát ezt nem csak mi csináljuk, hanem nagyon sok cég. Ezt úgy szokás bemutatni, hogy a szoftver jó-e vagy rossz, ami ilyen jelen esetben, hogy felsorolunk egy csomó funkciót, ami szerintük kell, hogy tudjon egy szoftver, és beixeljük, hogy mi az, amit a mi szoftverünk tud, és mi az, amit a konkurencia. Na, hogy én még olyan értékesítési anyagot nem láttam, hogy a konkurens termék többet tud, mint a miénk. Tehát világos, hogy ilyenkor az ember azért azokat a funkciókat emeli ki, amelyekben piaci előnye van, és lehet, hogy még ezen kívül van 200 olyan dolog, ami fontos lehet, és esetleg a másik tudja, milyen nem, de nem biztos, hogy az értékesítési fázisban nekünk kötelességünk ezeket mind végigmutatni. A mi döntésünk, hogy mi az, amit fontosnak tartunk, mi az, amit nem. Tehát az értékesítésnek semmi köze nincs az oktatáshoz, ahhoz, hogy ténylegesen lássa valaki, hogy mit tud, vagy mit nem tud. Ott egyetlen egy funkció van az értékesítésnek, hogy elhitessük a túloldallal, hogy ez a szoftver jobb, mint a másik. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy hazudnunk kell, csalnunk kell, stb., hanem arról van szó, hogy jobban rakjuk össze az érveinket, mint a konkurencia. Az oktatás, tehát eljutottunk odáig, hogy meggyőztük a túloldalt, hogy megveszi a szoftvert. Az oktatás az már egy lényegesen keményebb dolog. Ki az, aki vett már részt szoftveroktatáson? És ki az, aki élvezte? Ugye? Tehát én tartottam, elég sok oktatást tartok, adatbányászatból is, szoftverekből is, és elég komoly kudarc élményeim szoktak lenni. Majd mindjárt el is mondom, hogy miért. Néhány olyan dolog, amiket látni szoktam. Az első dolog az, hogy ide odaülünk többen, vagy egy ember, vagy többen a gépek elé, és most, mint oktató, a potenciális oktatóknak mondom, az első komoly döbbenet, hogy mondjuk odaültet egy cég 10 embert, és nem biztos, hogy az a 10 ember az tényleg akar ilyen szoftvert használni. Tehát nagyon sokszor abban a hibában esik az oktató, hogy itt van 10 ember lelkes, alig várja, hogy megismerje a szoftvert, holott az a 10 ember elküldi jobb helyekre a főnökét, hogy már megint milyen tanfolyamra irattak be, mi ez egyáltalán, miért kell nekem ezt megtanulnom, stb. Tehát nagyon sok oktató abban a hibába esik, hogy a túloldal az lelkes. És onnantól kezdve már nagyon rossz irányba megy az oktatás, mert úgy építi fel az anyagot, a tematikát, hogy a túloldal ugye lelkes, és kifelejti azt a nulladik lépést, hogy először lelkesítsük fel a túloldalt, hogy egyáltalán érdeklődve nézzen a szoftverre, hogy ez vajon jó-e vagy rossz, kell-e nekem vagy sem, és csak utána kezdjük el lépésről lépésre bemutatni a szoftvert. Amikor ez az oktatás elkezdődik, akkor ugye vannak kötelező lépések, mindenkinek a gépére fel kell telepíteni a szoftvert. Ez nagyon sokszor elviszi az időnek a nagyon nagy részét. Fel kell telepíteni sokszor adatokat, hogy tudjunk mind tanulni. Nagyon fontos az, hogy miután elkezdjük az oktatást, ez rendkívül lassan kell, hogy haladjon, tapasztalatom szerint. Amikor az első oktatást tartottam egy data mining szoftverből, ez a RapidMiner, amit sok helyen szoktam tartani, akkor azt mondtam magam, hogy én körülbelül ilyen tempóban tudnám megérteni, osszuk el kettővel, és akkor biztos a túloldal is megérti, és totál kudarc lett az oktatás. Tehát senki nem értett semmit, én is csalódott voltam. Akkor a következő oktatásnál ezt a tempót is elosztottam kettővel, és a harmadik, negyedik után, amikor mindig osztottam kettővel, jutottam el arra a szintre, tempóra, ami jó volt. Amikor már az ember valamit ismer, akkor minden olyan magától értetődőnek tűnik. De és elfelejtjük azt, hogy nekünk az első lépések milyen kínokat okoztak. Nagyon, nagyon hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az Excelben voltak olyan dolgok, amelyek egyszer nem ment a fejünkbe, hogy ezt most így kell csinálni, és miért így kell csinálni. Most meg teljes természetességgel csinálunk egy pivot táblát. Ki az, aki már csinált pivot táblát Excelben? Na, majd ha csinálnak, akkor majd emlékezzenek a szavaimra, hogy az elején nagyon nehéz, de később már nagyon egyszerű lesz. Ugye az oktatás két részből kell, hogy álljon, egy szoftver oktatása, a passzív és az aktív. A passzív az, amikor még időt engedünk, 10 perc, már nem, 10 perc se lesz, tehát még egy dia van ezen kívül, amikor, hogy is mondjam, potenciális felhasználónak csak hátradől és szépen elmagyarázzuk, hogy ez a szoftver ezt tudja, azt tudja, a munkájának ilyen problémáját oldja meg, olyan problémáját oldja meg. Tehát ez egy kicsit a nulladik fázis, az igénynek a felkeltése. És nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy szépen végmutatjuk sokszor ilyenkor a szoftvernek a fő funkcióit, és ezzel megtanítottuk. Tehát a passzív oktatás az nulla. Tehát a túloldal biztos, hogy nem fogja onnantól kezdve még használni. Egyetlen egyféleképpen fogjuk megtanulni a szoftvert, ha mindig folyamatosan mi is használjuk, ugyanúgy húzogatjuk az egeret, beírjuk, amit kell. Amíg csak passzívan nézzük, addig nem tanulunk meg semmit. És éppen ezért utána jön egy aktív fázis, ahol lépésről lépésre átvesszük, hogy hogy kell a szoftvert használni. Ugye példákon keresztül mutatjuk be az adatokat, és ez nagyon fontos, hogy megértse a túloldal, hogy neki ez miért jó. Mondok egy példát, amikor elkezdtem az adatbányászatot, akkor a Clementine nevű szoftverhez egyetlen egy demo volt, egy banki demo, ahol gyakorlatilag két részre osztotta az embereket, ki az, akinek valószínűleg, akinek szabad adni hitelt, ki az, akinek nem. És ez, ha bankhoz mentünk, egy kiváló demo volt, egyből értette a túloldal, hogy neki ez miért jó, ha megveszi. De ez egy demónk volt, és akkor elmentünk gyógyszercégekhez, elmentünk telkós cégekhez, stb. És ott egyszerűen a túloldal nem értette, hogy miért mutogatunk neki, egy gyógyszeripari szakember nem értette, hogy miért mutatunk neki egy kockázati demót, mert neki ez teljesen egy irreleváns probléma volt, holott egy gyógyszeripari szakembernek is elképesztően sok hasznot tud hozni, de akkor olyan példát is kell bemutatni, és ez igaz az oktatásnál. Tehát, hogyha mondjuk egy gyógyszeriparban dolgozunk, helyezkedünk el, akkor az oktatásnál nem egy banki adatokon kell megmutatni, hogy hogyan használjuk a szoftvert, hanem gyógyszeripari adatokon kell, különben nem fogja érteni, hogy miért jó ez az egész neki. Nagyon fontos a sorrend. Például van egy olyan funkció ezeknél a nagyon sok szoftvernél, ami ez az open, hogy betöltünk valamit, vagy egy Word docsit, vagy egy prezentet, vagy egy Excel-t, vagy adatokat. Ezzel kezdjük, vagy az elsők közt legyen, mert sikerélményt ad. Tehát döbbenten fogjuk, mint oktatók látni majd a hallgatóságnál, hogy ez a rém egyszerű funkció, amit akár magától is rájöhetne, hogy sikerült betölteni egy adatbázist, ez valami hihetetlen örömöt okoz a felhasználónak. És szép lassan tartsuk ezt a részt, nem kell kapkodni, tehát nehogy gyorsan töltsük be ezt az adatbázist, és akkor menjünk is tovább, és akkor most már elemezhetünk. Nem. Az, ami tuti siker, azt nyújtsuk el, élvezze, hogy már lassan ő is ért a szoftverhez. És van jó néhány ilyen funkció, ezek a legfontosabb funkciók, ezeket hagyjuk az elejére, és ezeket nyújtsuk. Nagyon fontos a másik véglet, minden szoftvernél vannak ilyen rejtett tankcsapdák. Amikor teljesen váratlanul valamit csinál a szoftver, amit még egy tapasztalt felhasználó is hirtelen megijed, hogy mi ez. Például a RapidMine-nél van egy olyan, hogyha véletlenül egy valamire rákattintunk, most meg nem mondom mire, de rákattintunk, akkor az egész felhasználói felület eltűnik, és valami egészen más jelenik meg. És nagyon egyszerű visszamenni a főablakhoz, ahol tudunk elemezni, stb., de azt a kis trükköt nem tudja az ember, hogy mit kell megnyomni, akkor kész pánik jön, hogy elrontottam, stb. Stb. Érdemes az oktatásnál ezeket előre venni, ezeket a gyakran előforduló vészhelyzeteket megmutatni, hogy hogyan tudunk kijönni a csapdából, mert ezekbe elő vagy utóbb mindenki belefut. És onnantól kezdve akár egy életre elmehet a kedve az egésznek a használatától. Hivatkozzunk sokat a felhasználói kézikönyvre, legyen ott előttünk. Ez azért van, mert hogyha ezt nem tartjuk meg az oktatásnál, akkor soha nem fogja az ügyfél, vagy a hallgató használni a felhasználói kézikönyvet. Márpedig mi nem lehetünk mindig ott. Rá kell szoktatnunk arra, hogy hogyan használja a könyvet, és milyen problémáknál hol kell keresni a megoldásokat. Ha jobban belegondolunk, itt van például egy Excel. Az Excel el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi mindenre jó. És ezt a, van ugye egy leírás a helpbe, a help menübe, ahonnan elmetek megismerhetnénk a szoftvernek rengeteg funkcióját, és nem használjuk. Senki nem használja. Mert senki nem tanította meg nekünk, hogy hogyan kell az Excel helpjét használni úgy, hogy mindig a kérdésünkre megtaláljuk a választ. Tehát például most az lenne a házi feladat, nem lesz, de az lenne a házi feladat, hogy holnapra mindenki tanulja meg, hogy hogyan kell pivot táblát csinálni az Excel helpjéből, hogy gyönyörűen megtanulhatná. Még adatok is vannak, stb. De ugye az, hogy hogy használjunk egy helpet, az nem triviális, azt is meg kell tanítani. Nem csak a szoftvert. Nagyon fontos a siker szempontjából, hogy a végén házi feladatot kell adni. Méghozzá olyat, ami gyors sikerélményt ad. És akkor ennek az előző diának a folytatása, a csoportos oktatás nehézségei. Hát legyünk őszinték, a hallgatók között óriási különbségek vannak. Önök szerint melyik a optimális stratégia, a leggyorsabbhoz igazítani az oktatást, vagy a leglassabbhoz? Lassúhoz. De ennek is van egy hátulütője, mit fog csinálni a gyors? Unatkozik, elkezdi nyomogatni a szoftvert, hogy aztán belefusson például egy ilyen váratlan szituációba, és neki is elmenjen az egésztől a kedve, vagy állandóan ő is akkor minket rángat, hogy ez most mi történt. Általában ezek a gyors diákok olyan zseniálisak szoktak lenni, hogy tényleg megtalálják azt a hibát, azt a fura szituációt, amit az oktató se tud. Tehát ő maga nem futott még bele, és akkor ott van az, hogy most próbálják ketten megkeresni, elmegy fél óra, és közben aztán tényleg mindenki unatkozik. Tehát valóban a lassúakhoz kell igazodni, de folyamatosan foglalkozni kell a gyorsakkal. Tehát az nem jó, hogyha ott hagyjuk őket, és unatkoznak, vagy bármit csinálnak. Nagyon fontos az, hogyha például van egy feladat, ez egy nagyon fontos, nagyon sokszor átéltem, mondjuk vannak 10, és megvan az, hogy most mi a következő lépés, és megkérdezem, hogy mindenki megcsinálta, akkor mi szokott a választ lenni? 10-ből hányan fogják feltenni a kezüket, hogy igen? 10. Tehát ilyen szóban, verbálisan mindenki megcsinálja. Tapasztalatom az, hogy ilyenkor az átlagos arány 3. Oda kell menni, és meg kell nézni, hogy tényleg megcsinálta, ugyanis mindenki csak azt hiszi, hogy megcsinálta, valójában teljesen más csinált, hisz ő még tanulja, tehát még azt se tudja sokszor megkülönböztetni, tehát azt se tudja jól megérteni, hogy mit is kellett volna csinálnia. Ő valamit gondolt, hogy talán ezt kellett volna csinálni, hisz csak nem fog mindig jelentkezni, hogy most mi a feladat, és azt meg is csinálja. És nekünk kell folyamatosan ellenőrizni, mindig oda kell menni mindenkihez, hogy tényleg azt csinálja meg. Volt olyan, amikor ezt elfelejtettem, és kb. Fél óra eltelt az oktatáson, és na akkor körbe mentem, és nem ismertem rá. Tehát akkor jelentkezett, hogy ezt most nem érti, ezt most hogy is van, és oda mentem, és a fél óra teljesen egy más dolgot kezdett el csinálni, és azért nem értette a következő feladatot, mert abból már nem is lehetett tovább lépni. Lehet, hogy itt is észrevették, volt egyszer rá példa, nagyon fontos az emlékeztető kérdések feltétele. Tehát haladunk, egyszer csak, ugye volt arról szó, hogy a RapidMiner az milyen szoftver is, ez az oktatásnál is hirtelen csak úgy, hogy emlékszünk, hogy ezt hogy is lehet megoldani? Ha nagyon nagy a homály, tehát látszik, hogy senki nem tudja, vagy csak a kis okoska, aki mindig mindent tud, akkor meg kell állni, és vissza kell lépnünk inkább fél órával vagy negyed órával az oktatás menetén, mert ez azt jelenti, hogy most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy elvesztették a fonalat. És a legeslegfontosabb, tapasztalatom az, hogy maximum másfél óra. Szeretnénk egy napos oktatást tartani, én tartottam szoftverből egy-két napos, stb. És utána azt is láttam, hogy mi az, ami megmaradt a túloldalon, Érdekes mondom, mindig az első másfél óra. Az összes többi az teljes homály, pedig ott bólogattak, értettek, még meg is tudták csinálni a feladatokat, de sok, rettenetesen sok, egy napig vadi új dolgokat nézegetni. És egy nagyon fontos dolog, hogyha folyamatosan gondjaink vannak az oktatás hatékonyságával, akkor lehet, hogy nem a hallgatókban van a gond, hanem a szoftverben. Tehát ne ragaszkodjunk görcsösen egy adott szoftverhez, minden problémára van 4-5-10 megoldás. Lehetséges, hogy egyszerűen azért nem érti meg a túloldal, mert a szoftver ilyen értelemben rossz. Az nem létezik, hogy 100-ból 100 ember hülye. Akkor valami mással van a gond, és akkor vagy bennünk van a gond, ezen is érdemes néha elgondolkozni, de nagyon sok esetben egy szanarul van szó, hogy ez a szoftver egyszerűen az egyszerű mezei felhasználó számára túl sok, túl komplex. Jó, hát így összegezve, mert lassan az időm végére jutottam. Ugye én elég széles spektrumát látom a szoftvereknek, én benne voltam a elején, mint felhasználó, utána elkezdtünk fejleszteni, és mint a fejlesztő oldalról nagyon sok élmény ért, és aztán eljutottam odáig, hogy oktattam is szoftvereket, adatbányászati szoftvereket, persze saját szoftvereket is. És jól láthatóan ez egy rendkívül szép, de nagyon nehéz része az üzleti életnek. Nagyon sok tapasztalat kell ahhoz, hogy az az érték, ami egy szoftverben van, az később üzletileg visszajöjjön, hasznot hozzon. Ehhez pedig egy olyan oktatási metodikát kell kidolgozni, ahol a potenciális felhasználók tényleg úgy állnak fel, hogy tudják, hogy nekem erre az problémámra így fog választ adni ez a szoftver. Ha ezt elérjük, akkor a szoftver visszahozza az árát és értéket fog teremteni. Ha ezt nem érjük el, akkor hiába nagyon jó a szoftver, hiába vagyunk mi nagyon okosak, akár az ügyfél is, akár a felhasználó is, de ez a hármas egységből nem jön ki érték, és egy kidobott pénz lesz az egész. Köszönöm szépen az érdeklődést!